Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogy azt az első blogban ígértük, az Apple WWDC-ről fogunk beszélni, ugye ez az Apple-nek a fejlesztői konferenciája, ebből évente kettőt rendeznek, az egyiket hát mostanság, a másikat pedig az ősz folyamán. Az őszi az, ami mobilos szempontból érdekesebb, mert ott mutatkoznak be az új iPhone-ok, az új iPad-ek, meg az új órák is. Míg ezen a hát nyár elejé vagy tavasz végi rendezvényen általában szoftveres és számítógépes megoldások vannak, ami azt jelenti, hogy ilyenkor szokták frissíteni az iOS-t, és ez most is így történt, megérkezett az iOS 17, aminél ugye az első legfontosabb kérdés, hogy milyen korábbi iPhone-okra lehet föltenni, és igazából az utolsó olyan készülék, amire nem lehet föltenni, az az iPhone X, ami egy 2017-ben bemutatott iPhone, vagyis az Apple 6 év után engedi el a szoftveres támogatását ennek a telefonnak, és ez igazából korrekt, mert a legtöbb gyártó androidos fronton nem tud 6 éves szoftveres támogatást nyújtani, a Samsung megy el a legtovább, ők ugye 5 évig tudnak szoftver újdonságokat biztosítani, de ott sem főverzió frissítés okvetlenül, hanem inkább a biztonsági csomagokra érvényes. Egyébként 3-4 év az általános megoldás Androidnál, az erre a témára jobban ráfekvő gyártóknál, ehhez képest az Apple-nek a 6 éves szoftvertámogatása kiemelkedőnek számít. Az iOS 17 nagyon-nagyon sok forradalmi újdonságot nem hoz, inkább polírozás. Van egy pár nagyon eye candy megoldás, tehát ami funkcionálisan nem nagyon lényeges, de tök jól néz ki. Ilyen mondjuk a teljes kijelzős hívó kép, amikor ugye nem csak egy kis ablakban jelenik meg a minket hívó ember feje, hanem ugye a totál kijelzőt elfoglalja. Vagy mondjuk ilyen a Journal, ami egy ilyen automatikus napló készítő, ami az elmúlt időszak eseményeit gyűjti össze, és abból csinál automatikusan egy ilyen napló bejegyzést, hogy később vissza tudjuk nézni, hogy egy adott időszakban miket csináltunk, milyen fotókat lőttünk, milyen sportokat végeztünk, hol jártunk, stb. Stb. Ezen kívül van egy csomó apró finomhangolás a rendszerben, egy csomó dolog okosabb lett, természetesen megint foglalkoztak az emojikkal, és mindenféle animációkat lehet pakolgatni ide-oda a rendszerben. Szóval sok apró polírozás volt, de nem nagyon történtek forradalmi dolgok. A watchokra érkező rendszerben viszont van egy elég nagy újdonság, ez pedig a widgetek megjelenése. Ugye eddig az Apple óráin ilyen nem volt, ellentétben mondjuk az androidos órákkal, mert ugye a legtöbb androidos vagy androiddal kommunikáló okosóra az egyébként is úgy épül fel, hogy különböző képernyőkön tudunk lépkedni, és az Apple-nél most nagyon hasonló dolgot csináltak, csak nem vertikálisan, hanem horizontálisan lehet haladni köztük, és mi magunk paraméterezhetjük, hogy az egyes widgeteken mi látszódjon, illetve ezek interaktívak, tehát nem csak információkat jeleznek ki, hanem ugye meg is lehet őket érinteni, és akkor annak megfelelően történik valami az órán. Ez ugye az Apple Watch Series 3-tól fölfelé minden azóta megjelent Apple Watch-ra telepíthető lesz. Tehát ezek alapvetően szoftveres újdonságok, nem ez volt a nagy durranás ezen a WWDC-n, hanem egyrészt bejelentettek egy 15 hüvelykes MacBook Air-t, ami egy csúcskategóriás processzorral szerelt csúcsmodell, viszont kifejezetten vékony, és rendkívül hosszú üzemidőt ígér mellé az Apple, de hát nyilván ennek megfelelően nem lesz egy olcsó számítógép, de úgy néz ki, hogy ez gyakorlatilag az utolsó olyan eszköz az Apple Mac-es kínálatában, ami végre szintén megkapta az Apple által tervezett csipeket, és ezzel gyakorlatilag az összes MacBook mostanra már, amit lehet kapni, az már nem Intel alapokon nyugszik, hanem ugye az Apple saját megoldását használja, vagy M1-et, vagy M2-t, vagy M2 Pro-t, tehát attól függően, hogy éppen milyen kategóriás notebookról van szó. De, ugye a legérdekesebb dolog, ami ugye azóta is vita téma, és pro és kontra elhangzanak mellette, és ellene érvek, az az Apple Vision Pro VR szemüvegnek a bemutatója volt. Ezt egyébként lehetett sejteni, hogy lesz, mert már elég régóta pletykálták, illetve hát amióta a Meta is bemutatta a saját megoldását, azóta mindenki azt várta, hogy az Apple majd jön, és mutat egy jobbat. Na most, hogyha a puszta technikai specifikációt nézzük, akkor ez gyakorlatilag a konzumer piacra kikerülő legnagyobb tudású VR szemüveg, ami valaha készült. Ez nem csak azt jelenti, hogy ez ugye egy standalone eszköz, vagyis nem kell hozzá számítógép, hogy működjön, hanem bele van építve ebbe a szemüvegbe minden feldolgozásra és működésre szükséges hardware, hanem azt is jelenti, hogy olyan mennyiségű szenzor van benne, amit ekkora helyre bezsúfolni, hát igazi mérnöki bravúr. Ez ugye nem csak azt jelenti, hogy tele van szóra kamerákkal, érzékelőkkel, gyroszenzorokkal, lidárral, meg lézerrel, hanem meg infralámpával, hanem azt is, hogy ezek úgy vannak elhelyezve ezek a különböző szenzorok, hogy gyakorlatilag a szemüveg mindenről tud, ami a szemüvegen kívül és a szemüvegen belül történik, vagyis nem csak kifelé vannak különböző kamerák, amik figyelik a környezetet, hanem befelé is, amik figyelik a felhasználónak a szemét, és ez egyrészt arra jó, hogy szemmozgás vezérléssel lehet irányítani a felületet, ami hát azért egy nagyon sci-fi jellegű dolog. Másrészt pedig arra jó, hogy hát látja a rendszer, hogy éppen mit csinálunk a szemünkkel, és ezt az információt is fel tudja használni arra, hogy kifelé is kommunikáljon valamit. Konkrétan arról van szó, hogy az Apple-nek a Vision Pro szemüvege, az hát alapvetően három kijelzős, ami azt jelenti, hogy van kívül egy hajlított OLED kijelző, ami normál esetben fekete színű, de hogyha mi valakivel szeretnénk kommunikálni, aki a szemüvegen kívül helyezkedik el, és ez rajtunk kívül gyakorlatilag mindenki más, akkor ez a kijelző, ez a külső kijelző, ez bekapcsol, és konkrétan kitükrözi a szemünket a külső kijelzőre, tehát a belső kijelző, vagy a belső szenzorok által érzékelt szemünk állapota, az megjelenik a külső kijelzőn, vagyis úgy néz ki, mintha egy áttetsző szemüveget használnánk, de igazából az nem áttetsző, hanem van rajta egy kijelző, amin az látszik, ami belül van. Ez elég ijesztő így első elmondásra, de alapvetően az Apple-nek az volt a célja, hogy anélkül lehessen kommunikálni a környezetünkkel, hogy levennénk a szemüveget, és annak érdekében, hogy mi is lássuk, hogy mi zajlik körülöttünk, annak érdekében, hogy fordítva működik a dolog, tehát a szemüvegen kívüli kamerák képét, az gyakorlatilag a szemüvegen belüli két darab, több mint 4K-s felbontású kijelzőre vetíti rá a rendszer, és ezért mi, nekünk az az érzésünk támadhat, hogy gyakorlatilag átlátunk a szemüvegen, miközben nem látunk át rajta, hanem konkrétan két kijelzőt nézünk, ami megjelenik a külső kamerák képe. Na most ez abszolút túlzásnak érződik, ez a fajta nekibuzdulás annak érdekében, hogy a szemüveg levétele nélkül tudjunk másokkal beszélgetni. De nyilván ennek itt ez csak egy hozománya, és alapvetően nem ezért készült így a dolog, hanem azért készült így a dolog, hogy mi úgy tudjuk használni ezt a szemüveget, hogy közben nem zárjuk ki magunk körül teljesen a külvilágot, mint kvázi az összes többi VR headsetnél, hanem gyakorlatilag a rendszer az, hogyha szeretnénk, akkor az összes kijelző képét azt áttetsző módon hát rá montírozza arra a képre, amit a külső kamerák látnak, és mi belül a szemüvegen belül úgy fogjuk érezni, hogy látjuk a teljes környezetünket, de azon a környezeten elhelyezkednek az Apple szoftverének a felületei. Ezek lehetnek ablakok, ikonok, alkalmazások, vagy bármi egyéb, amit éppen megkíván a helyzet, és emiatt ugye ez hát úgy VR szemüveg, hogy közben AR szemüveg is, tehát gyakorlatilag egy kiterjesztett valóságot használ, de azt viszont azt a kiterjesztett valóságot azt egy-egybe szimulálja. Na most nyilván az a kérdés, hogy mire jó ez? Tehát alapvetően azt mondhatjuk, hogy jó, hát technológiailag ez nagyon felkészült dolog, iszonyú számítási kapacitás van benne, fantasztikus felbontású kijelzőkkel, rengeteg szenzorral, ami mindenféle dolgot néz, figyel, meg kezel, amit mi csinálunk, és még pásztázza a környezetünket is, de hogy mire fogjuk mi ezt használni, és egyáltalán van-e az egésznek értelme? És nyilván ez az Apple-nél is fölmerült, hát természetesen megpróbálták megmutatni ezen a bemutatón, hogy mire lehet használni egy ilyen berendezést, és rengeteg ipari és formatervezési és sebészeti és orvosi és egyéb alkalmazást mutattak be, amikor ez hasznos. De ugye, hát ők ezt egy lakossági terméknek is szánják, vagyis olyan funkciókat is bele kellett tenni, ami megmutatja a végfelhasználóknak, hogy nekik miért érdemes rengeteg pénzt kiadniuk ezért az eszközért, mert gyakorlatilag a konzumer piacon ez most a legdrágább VR szemüveg, amit meg lehet kapni, sőt, ezt meg se lehet venni, mert 2024-nél előbb nem kerül piacra, tehát mondhatjuk azt, hogy még nincs kész. Na most erre a kérdésre, hogy mire lesz jó ez a cucc, erre az Apple-nek számos válasza van, Az egyik nyilván az, hogy multimédiás tartalomfogyasztásra szerintük ez kiváló, vagyis hát gyakorlatilag egy akkora kijelzőt látunk a szemünk előtt, hogy bárhol csinálhatunk magunknak házi mozit, és nyilván ennek érdekében ugye a hangnak a megjelenése, vagy illetve a hangnak a hatása is olyan, mint hogyha ilyen szörrendben hallanánk mindent. Tehát ez az egyik olyan módszer, amit az Apple mindenképpen támogat, és hát nyilván alá lehet húzni sokszor, hogy hát ez még így is olcsóbb, mint egy nagyon-nagyon csúcskategóriás projektor, de azt nem szabad elfelejteni, hogy egy projektort azt mondjuk 8-10 ember is tud nézni egyszerre, még egy szemüveget pedig hát egy darab user tud viselni. A másik dolog, amit ugye az Apple-nél mondanak, hogy ez nagyon-nagyon praktikus lesz különböző multiscreen feladatok elvégzésére, tehát olyan munkákra, amihez egyébként is legalább két monitorra volt szükség, mert ugye innentől ezekre a monitorokra nincsen szükség, hanem konkrétan mondjuk a MacBookunknak a kijelzőjét, azt kivetítjük a szemüvegen belülre, és rögtön jóval nagyobb méretben, mint amit a MacBook kínál, és ezen aztán lehet videót vágni, szöveget szerkeszteni, képet editálni, meg adott esetben játszani is. Hát ugye játékfronton azért van még teendője az Apple-nek, mert az Apple-nek a rendszerei sosem igazán gaming rendszerek voltak, de ezen a bemutatón számos játékgyártó céget felcitáltak a színpadra annak érdekében, hogy erősítsék, hogy mostantól az Apple-nek ez a Vision Pro platformja is hát számottevő gaming platformként kezd majd viselkedni, és abban bíznak, hogy rengeteg olyan fejlesztő, aki eddig nem foglalkozott azzal, hogy meg számítógépekre is portolja játékokat, az most a Vision Pro rendszerére ezeket meg fogja tenni, még Unity támogatást is fejlesztettek hozzá, ami ugye az egyik legismertebb platform, amit sok-sok játékfejlesztő használ, tehát nyilván az itt a cél, hogy még egy területet megnyisson az Apple, és a Vision Pro-val egy újabb olyan részre merészkedjen be, ahol eddig még nem jártak. Na most ezeken felül viszont, hát lehet vele videóhívásozni, meg mindenféle egyéb dolgot csinálni, ami hát ilyen demo jelleggel jónak tűnik, de nagy gyakorlati haszna nincsen. Viszont akárhogy is nézzük, az a dolog, hogy kvázi az Apple beleköltözteti a usert a számítógép belsejébe azzal, hogy a kijelzők gyakorlatilag körülveszik őt, ezzel együtt kellett egy olyan vezérlési rendszert is csinálni hozzá, ami hát alapvetően mindenféle eszköz nélkül működik, és megbízhatóan teszi a dolgát. És ugye az egyik ilyen dolog az, hogy a szemmozgásunkat leköveti a rendszer, és amire nézünk, az az ikon lesz kijelölve. A másik pedig az, hogy ennek a szemüvegnek az alján is vannak kamerák, amik lefele néznek, és nézik azt, hogy a kezünkkel mit csinálunk, és hát tudunk ilyen csiptető mozdulattal parancsokat kiadni, tehát mondjuk konkrétan klikkelni, illetve tudunk hát ilyen fölle irányú új mozdulatokkal scrollozni, tehát görgetni a tartalomban, vagyis anélkül, hogy bármilyen eszközt a kezünkbe kéne kapni, egeret, billentyűzetet, gamepadet, joystickot, akármit, a puszta kezünkkel is tudjuk vezérelni ennek az egész rendszernek a működését. És ez azért nagyon sci-fi. Tehát fölveszünk egy szemüveget, és onnantól, hogy fölvettük, onnantól az a szemüveg mindent megold helyettünk, és nem kell hozzá semmi egyéb kontroller, hogy tudjuk használni, az egy teljesen új szintje ezeknek a VR megoldásoknak, mert tényleg az ügyfelnek csak arra kell figyelnie, hogy az a szemüveg az frankú legyen. De vannak a dolognak hátulütői. Az egyik ilyen, hogy hát ebben a szemüvegben egy nagyon brutális hardware van, tényleg dögerős, de hát nincs hozzá akkumulátor, hanem ugye az áramellátását az vagy konnektorból oldjuk meg, és akkor mondjuk el lehet képzelni, hogy a kanapén üldögélünk, és be van dugva a szemüvegünk a konnektorba, és úgy működik bármeddig. Vagy pedig ugye tartozik hozzá egy akkumulátor, ami egy ilyen kis vékonyka dobozka, és egy kábellel van összekötve magával a szemüveggel, és mondjuk betehetjük a farcsibünkbe, csak a probléma az, hogy ezzel az üzemidő csupán 2 óra, ami meglehetősen kevésnek mondható. De ugye az Apple-nél azt mondják, hogy hát az ügyfelek úgyse ebbe fognak sétálgatni az utcán, hanem majd otthon fogják használni, és akkor az akkumulátor csak arra kell, hogyha ő föltápászkodik a kanapéról, és kicsit mászkálna a lakásba, akkor azért legyen valamennyi tápellátása ennek a terméknek. Tehát meglátjuk majd, hogy a gyakorlat ezt mennyire igazolja vissza. Na most, ha már a gyakorlatról beszélünk, ugye az a helyzet, hogy ez a termék még nem kapható, ezt a terméket még nem lehet megnézni egy Apple boltban, ez a termék még egy picit prototípus, de néhány nemzetközi újságírót odaengedtek hozzá, és mondták nekik, hogy ki lehet ezt a cuccot próbálni. Na most az a helyzet, hogy ezek a szerencsések, ezek arról számoltak be, hogy az Apple Vision Pro iszonyú jó cucc. Tehát nagyon egybe van, nagyon dinamikusan működik, nagyon-nagyon jó a képminőség, amit az ember lát belül, nagyon éles és tényleg fantasztikusan responszív. Szuperül követi a kéz és új mozdulatokat, a fejmozgásokat, tehát mindent, amit ígértek, azt tud hozni. Viszont mindazokat az embereket, akiket ebben a kiváltságban részesítettek, hogy kipróbálhatták a Vision Pro-t, azoknak egy ilyen, hát meglehetősen fix demo programot kínáltak, vagyis bizonyos funkciókat meg lehetett próbálni bizonyos szimulált környezetekben, de nem adták nekik oda, hogy akkor légy szíves, vigyél haza, és próbálgass kedvedre bármit, hanem láthatóan még ez egy olyan fázisban levő szoftver és hardware, ami már bizonyos dolgokat tud, és meg tudja mutatni azt, hogy mire lesz képes, de messze van attól, hogy kész legyen és piacra lehessen dobni. És egyébként ez tipikusan az a sztori, ami az Apple-re eddig nem volt jellemző. Tehát amit ők bejelentettek a WWDC-n, azok általában így pár héten belül piacon voltak, legyen a szoftver, hardware, vagy bármi egyéb fejlesztés, és nagyon ritka volt az az eset, amikor csak így belengedtek egy új terméket, hogy leessen a userek álla, és aztán azt mondták volna, hogy ezen még úgy egy évet dolgozgatnánk. Tehát ez azt jelzi, hogy az Apple nagyon úgy érezte, hogy ha nem lenne a Vision Pro ezen a WWDC-n most a fókuszban, akkor olyan nagyon komoly innovációkat nem tudtak volna mutatni. És ennek érdekében hát egyrészt szerették volna megmutatni, hogy ők mire képesek akkor, hogyha beszállnak a VR-ba, másrészt pedig hát mindenképpen kellett valamit villantani annak érdekében, hogy megint róluk beszéljen mindenki. A jó kérdés, hogy ez mit fog okozni a piacon egy ilyen VR headset, mert igazából az a helyzet, hogy mi azért használtunk sok ilyen jellegű berendezést, az Oculus-t, Vive-ot, a Gear VR-t a Samsungtól, ami ugye még annak idején a Facebookkal közösen volt fejlesztve. Tehát sok minden ilyesmit láttunk, próbáltunk HoloLens-t, ami inkább egy árszemüveg, egy csomó okos szemüveget, amit az Oppo meg az Epson gyártott, tehát sok ilyen termék megfordult már nálunk, egyiknél se éreztük azt, hogy ez nekünk okvetlenül kellene. És azzal, hogy a VR-nak volt egy ilyen nagy felfutása egy 10-11 évvel ezelőtt, és mindenki azt gondolta, hogy akkor itt van az új okostelefon, vagy legalábbis egy akkora forradalom lesz, mint amit az okostelefonok hoztak el, ez nem jött be, és a VR-nak a használata az mindig egy elég marginális dolog, és kevesen használják, nincs elég content, nem feltétlenül tökéletes a minőség, kényelmetlen hordani, hamar lemerül, tehát sok-sok probléma volt velük, de azzal, hogy az Apple beszáll ebbe a piacba, azzal lehet, hogy megint az fog történni, mint annyi más piaccal, amiben beszálltak, hogy felrázza ezt a piacot, és mindenki elkezd ezt komolyan venni. És ez nyilván jót tesz majd a versenynek, meg a fogyasztóknak, meg a fejlesztéseknek, meg a felhasználási területek bővítésének is, mert ha az Apple lát benne fantáziát, akkor az azt jelenti, hogy akkor mindenki fog benne fantáziát látni, de hogy mennyi időn belül lesz ebből kvázi valóság, és milyen gyorsan tud elterjedni, pláne azon a horribilis áron, amennyiért a Samsung, vagy az Apple a Vision Pro-t kínálja, hát azért az sok kérdés fölvet, és egy picit zárójelbe is teszi azt a kijelentést, hogy újra a virágkorát fogja élni a VR, mert hát ahhoz jóval egyszerűbb és olcsóbb eszközökre lenne szükség, hogy ez tényleg széles körben elterjedésnek induljon, márpedig a széles körben való elterjedés az egyik záloga annak, hogy rengeteg tartalom és megoldás és szoftver készüljön rá, tehát nehéz megtalálni azt az arany középutat, amikor nem túl drága, ezért elterjed, és van rá alkalmazás, ami miatt meg akarják venni az emberek. Hogy mi lesz ennek a vége, az 2-3 éven belül fog kiderülni, hát mi remélhetőleg még akkor is itt leszünk, és természetesen követjük az eseményeket. Most viszont le kell zárjuk ezt az adást, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki ezen a héten is minket hallgatott, a jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, a viszonthallásra.